Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa újabb nyugodt éjszakán van túl, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel 8 óra 43 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Tegnap egy kis ünnepséget tartottak a Szentatya számára megválasztásának 12. évfordulója alkalmából. Tortával köszöntötték, gyertyákkal a tetején. Tegnap délután a pápa videókapcsolat révén követte a 6. Pál teremben tartott, a római kúriának szóló lelki gyakorlatot, ezután újra légzési fizioterápiát végzett. A Szentatya tegnap napközben továbbra is magas áramlású oxigénterápiában, éjszaka pedig nem invazív gépi lélegeztetésben részesült. A klinikai állapot továbbra is változatlan, összetett képet mutat. Új orvosi közlemény ma este várható. Az édesanyák adómentességét életvégig be tudjuk vezetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Számos gazdasági történést figyelhetünk meg, amik miatt az áraknak csökkennie kellett volna, tette hozzá Orbán Viktor az interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy többször is 400 forint alatt volt az euró, de csökkentek az energiaárak is, ennek pedig meg kellett volna jelennie az árakban. Mint jelezte, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, azonban az minimális lett volna, amivel a kormány nem volt elégedett, írja a Magyar Nemzet. Az árrésstopról elmondta. Van ennél durvább beavatkozási forma is. A kormányfő közölte, hogy a termelők 200 forintért adják el a tejet, azt pedig 550-600 forintért adják tovább a kereskedők. Az árrés szabályozásával azt mondják meg, hogy nem lehet több 10%, amit rátesznek a beszerzési árra, a termelőkre pedig nem lehet visszahárítani az árcsökkentés hatását. A miniszterelnök szerint ez a 30 áru, amiből a családok a legtöbbet vásárolnak. A kormányfő szerint a kereskedők ki fognak találni valamit erre a döntésre, de erre a kormány is reagálni fog. Mint mondta, ha ezt kiterjesztik minden élelmiszerre, akkor az nem fogja növelni az élelmiszerinflációt. Ukrajna Európai Uniós tagsága romba döntené a magyar gazdaságot, jelentette ki a Kossuth Rádió műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. Hangsúlyozta. A brüsszeli vezetők egy-két éven belül fel akarják venni a szomszédos államot. Elmondta. Magyarországon kívül az Unió összes többi tagja a háború folytatását támogatja, hiszen még mindig háborúpárti többség van Brüsszelben. Úgy döntöttek az európai vezetők, hogy Ukrajna harcoljon tovább. Ukrajnának harcolnia kell, cserébe kap egy gyorsított tagságot. Na, de ez tönkretesz bennünket, fogalmazott a miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, szomszédos államként Ukrajna csatlakozásának következményei sokkal nyilvánvalóbbak, direktebbek és gyorsabbak. Orbán Viktor hangsúlyozta, az Unió alapokmánya szerint új állam felvételét minden tagnak támogatnia kell, így a kérdésben Magyarországnak ügydöntő szava van. Orbán Viktor miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából levelet intézett a külhoni magyarokhoz. A miniszterelnök sarait nem csak a szomszédos országokban, hanem a világszerte idézik majd a nemzeti ünnepünk alkalmából. Emlékezünk hőseire, a márciusi ifjakra, akik úgy győztek az elnyomás felett, hogy a felforgatás helyett a rendet, a háború helyett a békét, a halál helyett az életet tűzték zászlajukra. Hitték, a világ célja a boldogság, ehhez pedig a legfőbb eszköz a szabadság. Ezt hagyták zsinórmértékül ránk is. Mi magyarok ezért 2025-ben sem kívánunk mást, mint hogy teljes életet élhessünk. Szabadon, korlátozás nélkül használhassuk anyanyelvünket, jelképeinket, és békében ünnepelhessük nemzeti örökségünket, amely Európa legjelentősebb kultúrnépei közé emel bennünket, írta levelében a miniszterelnök. Az ukrán-magyar határszakaszon 4563-an léptek be Magyarországra csütörtökön. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 16 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A déli óráktól záporok, zivatarok alakulhatnak ki, kisebb eséllyel a délkeleti tájakon. Főként a déli országrészben támad fel a déli eszél, ott erős, délnyugaton viharos lökések is előfordulnak. Emellett a zivatarokhoz kapcsolódóan is előfordulhatnak viharos széllökések. A hőmérséklet az ország északnyugati felén 8 és 15 fok között, délkeleti tájain 20 fok körül alakul. Késő estére 6-14 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Megnyílt a Zeneháza legújabb időszaki kiállítása, a Listen. Tiedge János 1862-ben készült fényképeiből látható tárlat a Néprajzi Múzeumban. A Déri Nép program keretében mutatkozik be Kovács Gábor Attila, Indulhatunk Edit néni című darabja Zsuzs Katival a főszerepben, és 20 éves jubileumát ünnepli a MÜPA. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Listen, zenei utazás a világ körül. Ez a címe a Zeneháza harmadik időszaki kiállításának, ami március 11-én nyílt meg, és augusztus 31-éig várja a látogatókat. A labirintusos térben 30 ország több mint 100 előadó művésze jelenik meg, interaktív installációk és látványos dokumentumfilmek segítségével. A kiállítás kurátora Hon Márton, a Zeneháza intézményigazgatója. Vele beszélgettem.
Ennek a kiállításnak az alapja egy film, egy dokumentumfilm, egy amerikai-japán szerzőpárosnak a dokumentumfilmje.
Gary Bessin és Tomoko Yamaguchi, ők ketten, akik a hátterét adták, rendező-producer páros, de persze kiegészült egy magyar csapattal is ez a forgató csapat, Csopot Attilával és Ákosi Péterrel az operatőr, illetve a fotós ebben a zenei utazásban, és közel 10 éven keresztül dolgoztak azon, hogy körbejárják a földet, és egy csomó helyre eljussanak, és összesen 100 zenészzel forgattak, több mint 30 országban, és ezekből készült el néhány évvel ezelőtt egy nagy, átfogó zenetörténeti dokumentumfilm, illetve nem hívnám talán történetinek, hiszen ez a jelenben, a mában játszódik, mai napig tudunk találkozni ezekkel a zenei kultúrákkal, és az volt a cél, hogy megmutassuk azt, hogy mennyire sokszínű a világ tradicionális zenei kultúrája.
Ez a kiállítás folytatása az állandó kiállításotoknak, amennyiben ugye ott a magyar és az európai zenekultúrában lehet elmélyedni, itt pedig úgy a magyarban is, de még a világ nagyon-nagyon sok országában az eredeti tradicionális zenéket lehet tanulmányozni. Egy kicsit a filmeken, meg a tárgyakon, képeken keresztül.
Igazából ez nem titkolt cél, hogy az állandó kiállításhoz kapcsolódjon az időszaki kiállításunk mindig. Ahogy eddig korábban is, az előző két nagyszabású időszaki kiállításunk is szorosan kapcsolódott az állandó kiállításhoz.
Ez volt a magyar pop-rock történet, illetve
így
a divák.
Van. Ez a két kiállítás volt korábban, ez a mostani, ez pedig ugyanilyen gondolat mentén szorosan kapcsolódik. Ott, amit átfogóan elmondunk, itt igazából az időszaki kiállításon egy-egy témát kibont részleteiben. Itt az volt a cél, hogy picit meg tudjuk azt mutatni, nem tudományos céllal, hogy ezekben a különböző kultúrákban, ahol körbejárunk a kiállításon és találkozunk Indiától, Nepálon át, az egész európai zenei kultúrát bemutatva eljutunk Dél-Amerikába, Argentínába, eljutunk Közép-Amerikába, eljutunk egészen Alaszkáig, az északi sarkörig. Tehát egy nagy utazást járunk be, és az volt a cél, hogy megmutassuk, hogy ezekben a zenei kultúrákban milyen izgalmas és érdekes dolgok történnek a mai napig, és hogy ezek között mennyi kapcsolat van, ha nem is szándékolt kapcsolat, de egy csomó motivumot fel tudunk fedezni az egyik országban, ugyanúgy, ahogy a másik országban is, hangszerekben, éneklési stílusokban, és persze nagyon sok különbözőséget is felfedezhetünk, ha mondjuk Indiába utazunk, látjuk, hogy a ritmus vagy az ütemvilág az mennyire más, mint mondjuk az európai kultúrái, de hogy mindenhol fontos, és az egyetemes kultúrának a része a zene, mindegy, hogy melyik részére utazunk a földnek.
Nagyon fontos gondolata az alkotóknak az, hogy a zene az egy alapélménye az emberiségnek, ugyanolyan alapélménye, mint az, hogy fontos az, hogy megsimogasson az édesanyánk, vagy hogy közösen étkezzünk, vagy a szexualitást. És ezek a zenék azok a zenék, amik úgy megszülettek. Nem a színpadokra születtek meg, hanem a népek kultúrájában, amik kísérték az ő életüket. Egy mezőgazdasági betakarításnál, vagy az ünnepeknél.
A zene, ha nagyon távolról indulunk, és a kiállítás is így indul, az gyakorlatilag csak a földön létezhet, vagy létezik jelen tudásunk szerint, mert az levegőre van szükség, a rezgések, ez levegő szükséges. Így elmondhatjuk, hogy azért alapvetően az emberi kultúrának a része a zene, és hát ez évezredes történet, és itt is gyakorlatilag ebben szembesülünk, hogy a hagyományokon keresztül, az ünnepeinken keresztül, a szokásainkon keresztül, és igazából minden napjainkon keresztül mennyire erősen átitatja ezt a zenei kultúra, és azért ma főleg, amikor a vizualitás az annyira előtérbe került, hogy ez a 21. században, így fontos, hogy a vizualitás mellett megjelenjen a hang, megjelenjen a zene, és ezeket jól tudjuk kombinálni, és nem biztos, hogy mindig verbálisan kell magunkat kifejezni, ezt egyébként majd érzékeltük a kiállításban is, hogy nagyon sokszor olyan részeket választottunk, ahol nem valaki elmondja, hogy miért fontos ez vagy ez a zenei kultúra, hanem megtapasztalhatjuk, leülhetünk mondjuk a patagóniai pásztorok közé a tűzköré, és végighallgathatjuk, ahogy éppen zenélnek egy gitárral, és énekelnek a mindennapokban, hiszen ők hetekig vonulnak a nyájjal közösen. Tehát, hogy reméljük, hogy ezek a zenei kultúrák megmutatják ezt a sokszínűséget, és azt is megmutatják, hogy fontos, hogy ezeket megőrizzük, és ne tűnjenek el, mert hogy az életünknek a része.
Az amerikai japán forgatócsoport magától nagyon hamar eljutott Magyarországra, mert a magyar zenei kultúra is nagyon különleges a kívülálló szempontjából. És érdekes így ránézni erre a kiállításra is.
Azért azt én is néha tapasztalom, hogy ha Európába járok, hogy a magyar népzenei tradíció az tényleg egyedülálló Európában, vagy legalábbis egy a kevés hasonló közül. Sokan csodálkoznak ránk, nyugat-európaiak is, ahol nincsen ilyen élő tradíció. Ez nyilván sok mindennek köszönhető, például Bartóknak és Kodálynak is köszönhető, de alapvetően a Kárpát-medencében egy olyan ponton vagyunk, ahol vegyültek a kultúrák évszázadokon keresztül, és igazából nagyon sok kommunikáció van a zenén keresztül is a környező országokkal. Tehát ha elutazik az ember, és ezen a kiállításon elutazik az ember például Szerbiába, vagy elutazik Romániába, vagy elutazik Kárpátaljára, akkor látja azt, hogy nagyon sok hasonlóság és kapcsolat van a zenei kultúrában, ahogy egyébként a kultúra más részén is látunk kapcsolatot és összefüggést. Szerintem ez nem csak a Kárpát-medencére igaz, hanem igazából egy csomó másik országban, és maga a kiállítás ezt próbálja jól megmutatni, hogy valójában mindenhol jelen van a világon, hogy a különböző kultúrák összekapcsolódnak a zenén keresztül.
A magyar résztvevők Sebestyén Márta, Lajkó Félix, Barnograszt,
Lakatos Miklós, Robi Lakatos.
Ők fognak-e itt fellépni a zeneházán kiállításán?
Igen, nem sokára Barnograszttal találkozhatunk márciusban még, aztán Sebestyén Mártát is meghívtuk, tehát többen lesznek a magyarok közül is, de nem csak a magyarok, hanem például Tenores Di Vittis Szardiniáról érkezik hozzánk, aki benn van a kiállításba, Mária Vagdad, aki Iránból érkezik hozzánk, tehát több koncert is lesz, ami megtalálható a kiállításba és a zeneházában.
Március 11-én nyílt meg a Zeneháza harmadik időszaki kiállítása, a Listen, azaz Hallgast. A kiállítás kurátorát Horn Mártont hallották. A világ körüli zenei utazás magyar résztvevői közül a Barnograszt már március 15-én élőben is koncertet ad a Zeneházában az erdélyi Nadara együttessel. Egymás mellé állítják így a gitáros kannás és az erdélyi városi vonós cigányzenei hagyományt. Most jöjjön egy kis ízelítő a Barnograszttól. Magyarország színezve. Rejtőzködő fényképek 1862-ből. Ez a címe a Néprajzi Múzeum új időszaki kiállításának, ami egy olyan, több mint másfél évszázada nem látott, különleges anyagot tár a közönség elé, amelyre nemrégiben bukkantak a kutatók. A tárlat az 1862-ben a londoni világkiállításon bemutatott Magyarország korabeli településein készült népviseleti fényképsorozatot állítja középpontba. A korábban elveszettnek hitt Tidge János fényképek a londoni Victoria és Albert Múzeum gyűjteményéből kölcsönzéssel érkeztek Budapestre, ehhez kapcsolódik egy a Néprajzi Múzeumban őrzött másolati sorozat. A két gyűjtemény egymást kiegészítve 36 kisebb-nagyobb település egykori lakóit idézi meg. A színes viseleteket felvonultató, Budapesten soha be nem mutatott képek szeptember 15-éig nézhetők meg a Néprajzi Múzeumban. A kiállítást egyik kurátora, Lakner Mónika, vele beszélgettem.
Soha nem látott képek jelennek meg ezen a kiállításon 1862-ből. A fotós Tidge János. Bevallom őszintén, nem emlékszem az ő nevére, hogyha egy visszagondolok a 19. századi történelmi tanulmányainkra, vagy kultúrtörténeti tanulmányainkra, ő valahogy nem jön be. Barabás Miklós biztosan, mint portréfestő mondjuk, és nagyon sokan mások, de nem Tidge János. Pedig amit ő letett az asztalra, az egészen unikális. Annyi szolgáljon mentségemül, hogy ezeket a képeket, amiket ő 1862-ben kiállított a londoni világkiállításon, most látjuk először Magyarországon. Tehát Tidge János reneszánsza talán bekövetkezett.
Igen, egy nagyon fontos fényképészről van szó, egy pesti fényképészről, aki nem volt ismeretlen a kortársak előtt sem, sőt, kimondottan híres volt a fényképeiről, főként amiatt, mert Vörös Marti Mihályról az egyetlen portrét ő készítette. 1853-ban, a halála előtt nem sokkal, ugye 55-ben halt meg Vörös Marti, és híres volt még arról, hogy gyönyörű színezett képeket készített. Őt bízta meg Jankó Vince azzal, hogy készüljön egy fényképsorozat a londoni világkiállításra. A Jankó Vince legalább ennyire ismeretlen, sajnos, és legalább ennyire szeretnénk most kicsit a köztudatba visszaírni az ő nevét. Őt 1849 őszén halálra ítélik. Ő Kossuthnak volt gabonabiztosa, tehát az ő feladata volt a dunántúli hadjárat alatt a magyar hadsereg élelmezésének az ellátása, és emiatt halálra ítélik. Ő Londonba került, gazdasági végzettsége volt, képzettsége volt különben, és 1856-ban kerül Magyarországra. És amikor 61-ben meghirdetik a londoni világkiállítást, és tagja lesz annak a Magyarországról szerveződő világkiállítási szervezőcsoportnak, akkor ő felismeri, hiszen valószínűleg látta a legelső 1851-es világkiállítást, hogy mennyire fontos Magyarországnak ebben a helyzetben a részvétel, hogy Magyarország, ami ekkor politikailag nem rétezik önálló országként, csak a császárság, az osztrák császárság egy részeként éppen abban a hatalmas dilemmában van, hogy akkor hogyan is folytatódhat Magyarország jövője, szabad-e a császársággal kiegyezni, milyen törvények alapján folytatható ez a kapcsolat legálisan tovább. Magyarország számára fölismeri, hogy ki kell állítani, és kezdeményez egy kiállítási részt, amiben Magyarországról gabonát vár, ásványkincseket, terményeket, és úgy képzeli, hogy ezt a kiállítást részt egy fotósorozat illusztrálja ezen Magyarország népeit, Magyarország embereit, és ezért kéri fel Tiedge Jánost, hogy készüljön el ez a fényképsorozat.
Ez a fényképsorozat összesen hány képből áll?
Szemere Bertalan, aki egy nagyon jó és részletes leírást írt a londoni magyar kiállítási teremről, ő azt írja, hogy 76 kép volt a falon, két sorban. Valószínűleg ennyi készült, nem tudjuk pontosan. Ebből 28 kép maradt meg a londoni Victoria and Albert Múzeumban. Ők ezt kölcsönadták, nagyon hálásak is vagyunk nekik azért, hogy ezt 6 hónapra ideadták. Ezek a képek tényleg többnyire először láthatók Magyarországon.
Eddig miért nem jutott eszébe senkinek, hogy ezeket a képeket itt be lehetne mutatni?
Ezt a képsorozatot többen keresték, mert maradtak fel erről adatok és tudás, hogy ez a képsorozat létezik. Maradt fönn arról is információ, hogy ezt a képsorozatot, vagy egy részét legalábbis Londonban megvásárolták. Viszont hiába keresték Londonban eddig, tehát őnekik is digitalizálni kell. Ugye ez egy hatalmas múzeum, hatalmas gyűjtemény. Nem találkozott össze az a szándék, amikor egy magyar kutató kiment, hogy pontosan mire is gondol. Tehát valószínűleg az ő fejükben ez nem létezett, de digitalizáltak, és ekkor sikerült rábukkanni nem a digitalizált állományra, hanem arra való utalásra, hogy létezik 28 kép. És akkor ezt mi kölcsön kértük, és ezután a londoni képek alapján derült ki a számunkra, hogy nekünk is van 17 ilyen képünk, tehát az alapján sikerült beazonosítani, hogy egy a rajzgyűjteménybe került színezett fotókból álló mappa, amit már nem tudtunk a készítőhöz hozzárendelni, mert ezen már a száraz pecsétek nem láthatók, leszették az eredeti paszpartújukat, hogy ezek is a fényképezési körút során készült fényképek. Tehát ez tulajdonképpen számunkra egy fontosabb felfedezés volt, mert ezt a londoni sorozatot előbb-utóbb megtaláltuk volna, de a londoni képsorozat nélkül soha nem tudtuk volna a saját képeinket jól beazonosítani, úgyhogy ez egy csodálatos pillanat volt.
Ezek a fotók, ugye az eredeti fotók.
Ezek az abszolút
eredetek. Amik a Victoria és Albert Múzeumból, illetve a Néprajzi Múzeumban felfedezett fotók.
Hát ezek 163 éves felvételek.
Összesen hány ilyen kép van most kiállítva?
45. Tehát kiállítottunk mindent, amit eddig megtaláltunk. 28-at Londonból, 17-et tőlünk, és van egy 46. kép, amiről ugye van egy tudásunk. Készült 1895-ben egy reprodukció a milleniumi kiállítás munkálatai kapcsán Szentgálon. Az eredeti fénykép már eltűnt, viszont van róla egy üveglemez, egy repro, hogy létezett még egy 46. És ezen kívül újságokból értesülünk olyan képekről, hogy tudjuk, hogy Szegeden két kép készült, de egy maradt meg, de tudjuk, hogy készült a szegedi halászokat mutató. Tudjuk, hogy Kiszombarban is több kép készült, egy megvan, de egy kiszombari cigány családot ábrázoló kép is készült, az sajnos nincs meg. Tehát nagyon jó képek vannak még vissza, de nem szabad róla lemondani. Erről a képsorozatról is lemondtunk, hogy akkor ez elveszett. Biztos megsemmisült, és íme előkerült. Tehát, hogy azért kicsit ez is a szándéka a kiállításnak, hogy hát, ha az egyik tudás előhív egy másik anyagot, hát, ha valaki meglátja ezeket akár a katalógusban, hiszen megjelent egy katalógus hozzá, akár a kiállításom szakmabeli, és ez alapján be tud azonosítani egy olyan képet, amiről még soha nem hallottunk eddig, és sikerül ehhez a sorozathoz hozzákötni.
A kiállításon nem csak ezek a képek láthatók, hanem például van egy olyan része ennek a kiállításnak, ami elmondja azt, hogy ezek a képek miért csak 1862-ben születhettek meg, miért nem lehetett volna ezeket elkészíteni akár 1860-ban vagy 64-ben.
Egy komolyabb részt szerveztünk a kiállításban annak a kontextusát bemutatandó, hogy akkor a Jankó Vince felhívása hogyan szólítja meg a társadalmat, hogyan érzik át, hogy ez egy hazafias sorozat. Pontosan tudjuk, hogy kik azok, akik ebben részt vettek. Ez egy nagyon izgalmas időszak a magyar kultúrának, a magyar irodalomnak, magyar történelemnek. Tehát, hogy ebben az időben volt az 1859-es szolferinói csata után egy olyan időszak, amikor Ausztria teljesen elszigetelődött, enyhítenek az abszolutizmuson, enyhítenek a kijárási tilalmon és szólás szabadság újra engedélyezve van, és ez teszi lehetővé, hogy egy ilyen hazafias ügy ebben az időben megvalósuljon. Nagyon fontos szerepe volt 1848 és 49 örököseinek ebben a képsorozat létrejöttében, akár országos szinten, például a Magyar Gazdasszonyok Egyesülete volt az egyik támogató, aki egy jó jótékonysági estet rendezett a fényképekért, és a Gazdasszonyok Egyesületének az elnöke Damjanics Jánosné, a legfőbb támogatója Özvegy Batthyány Lajosné, tehát hogy ezeknek a kulcsfontosságú embereknek a támogatása is megszólította a társadalmat, hogy akkor ez egy hazafias ügy, ők is álljanak mellé, és tulajdonképpen ez segítette a fotósorozat létrejöttét.
Figyelemmel arra, hogy tudták, hogy 1862 londoni világkiállítás.
Így van, így van.
És utána miért nem készülhetett volna el ez a sorozat?
Hát mert utána már mire ez a fényképsorozat elkészül, már mire befejezik a fényképezést, a színezést és kiküldik, már véget ér ez a kegyelmi időszak. 61. augusztusában feloszlatja a császár a Magyar Országgyűlést, 61. őszén az önkormányzatokat is, az abszolutizmus van egy újabb hullám, ami már nem éri el annak a kegyetlenségét, ami korábban volt, de biztos, hogy nem lehetett volna egy újabb fényképsorozatot akkor elkészíteni. Tehát ez egy különleges időszaknak egy különleges lenyomata, és ezt is egy kicsit érzékeltetni szerettük volna a kiállításban.
És a kiállítás még azt is érzékelteti, és ez is az egyik kontextust jelenti, hogy a fényképek miért olyanok, amilyenek. Ugye ezek erősen beállított fényképek, általában a fényképek meghatározó többségén különféle népviseletekben álló emberek néznek szembe a kamerával, merev arccal, hiszen az adott technika nem tette lehetővé a spontán felvételeket. Szigorú arcokat látunk, senki sem mosolyog, egészen más benyomást keltenek ezek a képek. De nagyon érdekes, hogy látunk korábban készült rajzokat a paraszti világról például. Teljesen hasonló beállítások, hasonló viseletek, hasonló arckifejezések. Annyira jó ezt a kettőt így együtt látni, hogy a fotós is ebben tudott gondolkodni, plusz, hogy nagyon kezdetleges volt még a fotografálás, amit ma tudunk művelni egy-egy képfelvételénél, hát arról álmodni sem tudtak abban az időben.
Nem, ez technikailag egy egészen más hátterű fényképezés volt, és egészen másfajta viselkedés volt szokásos. Mondom, hogy volt szokásos. Azokról, akiket a képeken látunk, valószínűleg életükben soha több felvétel nem készült. Tehát, hogy ennek a fényképsorozatnak a jelentősége pont az, hogy olyan emberekről látunk felvételeket, akikről korábban nem készül kép, hiszen ők ezt nem tudták volna megfizetni. De maga a fényképsorozat együtt, ez a sokfajta kép mégiscsak kiad egyfajta a panorámát. Tehát, hogy ennek tényleg van, azt gondolom, hogy a kortársak számára is ez a nagyon sokféle ruhába öltözött, nagyon sokféle, itt azért különböző nemzetiségeket is látunk, társadalmi csoportokat, mezővárosokat, és uradalmi városokat, cselédeket, és a vidacsgépgyár dolgozóit, vadászokat és kanászokat. És még egy szó talán a korabeli fényképezésről. Tiedge nem csak a Vörösmarty felvételeiről volt híres. Ugye látni a kiállításban gyönyörű színezett pesti polgárokat bemutató felvételeit is, hanem arról, és ezt Farkas Zsuzsa, az egyik kurátortársam szokta mindig hangsúlyozni, hogy gyönyörűen fűzi össze a csoportokat. Ha megnézzük a képeket, olyan gyönyörű, ahogy ott egymás mellett ülnek, egymásba karolnak. És éppen ezért ugye mindig azt sejtjük, hogy családi képet látunk, de erről különben nem tudunk. Ezt szerettük volna kihangsúlyozni a kiállítás szövegében is, hogy két új műfaj talál egymásra. A fotográfia és a világkiállítás, ami ennek a 19. századi polgári fejlődésnek két fontos motorja. Az egyik átalakítja a világról való gondolkodást és a fejlődésbe vetett abszolút optimista emberiség egy fontos lenyomata, a másik pedig átalakítja azt a képi világot, ahogyan így elképzeljük a világot. Tehát, hogy két nagyon fontos dolog talált egymásra, és jelenik meg ebben a kiállításban, és ebben a fényképsorozatban is.
Magyarország színezve. Rejtőzködő fényképek 1862-ből. A Néprajzi Múzeum új időszaki kiállításáról Lakner Mónika kurátort hallották. Indulhatunk, Edith néni. A Dériné program keretében állította színpadra saját darabját Kovács Gábor Attila. Az abszurd komédiában egy nyugdíjas tanárnő és egy fiakorabeli betörő szokatlan találkozásának és barátság kötésének lehetünk a szemtanúi. A vicces jeleneteken túl a mű komoly kérdéseket feszeget. Mit kezdjen magával egy idős ember? a mai fiataloknak milyen életkilátásai vannak. S nem utolsó sorban, a különböző generációk megtalálják-e egymáshoz az utat. Edit nénit Zsurs Kati alakítja. Őt is megkérdezem majd, de előbb az író-rendezőt, Kovács Gábor Attilát hallják. Indulhatunk, Edit néni. Ez egy nagyon megindító történet, egy idős asszony és egy betörő története, hogyha most így nagyon-nagyon egyszerűsítem, és csak a felszínt nézem. De egy nagyon komoly párbeszéd akár a generációs ellentétekről, annak az igényére, hogy az ember gondolkodjon a saját életéről, mindegy, hogy hány éves, hogy nagyon fontos döntéseket lehet hozni bármikor, sőt, szükségszerű nagyon fontos döntéseket hozni, és nem lehet elintézni az öregséget azzal, hogy bevonulok egy öreg otthonba, és várom, hogy vége legyen az életemnek. Téged mi indított egy fiatal embert, aki a betörővel nagyjából egy idős lehet, ő 38 éves?
Én 44. Amikor kitaláltam ezt a történetet, akkor 38, vagy lehet, hogy még kevesebb voltam. Régre nyúlik vissza ennek a sztorinak az eredete. Még rövid filmet szerettem volna belőle csinálni. Pályáztam is, kétszer is beadtam, és nem sikerült rá pénzt kapni. És akkor Fiókba került, és tavaly előtt bukkantam rá a gépemen, ahogy rendezgettem az anyagaimat. És akkor gondoltam, hogy milyen jó lehetne ebből egy színdarabot, vagy ki lehetne fejteni, mert hogy ez egy rövid film, az 15 perc, sokkal kevesebb minden hangzik el, éppen csak fel van villantva minden probléma, vagy minden olyan élethelyzet, amiről ez az előadás egyébként szól. És pont szembe jött akkor velem, János Iferi osztotta meg a Facebookon egyébként, akit a betörőt játsza, hogy van a Dériné programnak egy ilyen drámaíró ösztöndíj felhívása. Hát mondom, ez egy égi jel, beadom, lássuk meg, hogy mi lesz, és akkor bekerült ebbe a programba. És ott volt 9 hónapom, Kozma András dramaturgnak a mentori segítségével tudtam kifejteni ezt a történetet, és akkor évvégére elkészült. És a Jánosi Feri, ő egy évvel korábban írt szintén ennek a programnak a keretében egy drámát, és elkérte, mint ilyen öreg diák, hogy hadd olvassa már el ezt a szöveget, és annyira megtetszett neki, meg ez a karakter, a betörő karakter, hogy akkor elkezdett felpiszkálni, hogy akkor ezzel csak kéne valamit kezdeni, hogy nem próbálunk-e meg valahogy pénzt szerezni rá, vagy valahogy rakjuk össze egy előadásra. És akkor megkérdeztem a Dériné programot, és akkor derült ki, hogy pont van egy ilyen előadás műhely nevű pályázatuk, ahol előadás megvalósítása lehet pályázni, és akkor így jutottunk oda, ahol most vagyunk. A sztori az a betörő szemszögéből jött nekem, de hát azért, mert nekem is a szüleimmel ez egy állandó visszatérő érzelmi helyzet, hogy ki keres kicsodát, hogy keressük egymást, mi ez a kapcsolat, ami köztünk van, amikor már felnő egy gyerek, és a szülő igényli, hogy a gyerek még akarjon ragaszkodni, a gyerek viszont ugyanúgy igényli felnőttként is, hogy érezze, hogy biztonságban van a szülő által, és akkor valahogy ez az érzelmi dinamika hozta azt, amit egyébként ez az abszurd alap helyzet, hogy egy idős néni behív egy betörőt, hogy beragadt az árt, törje föl, cserébe rabolhatja az értékeket, hogy ez ezzel telt meg, ezzel az érzelmi dinamikával.
Az értékek, ezek tulajdonképpen nem értékek.
Nem.
Számára értékek.
Igen.
De már ő is el akarja őket engedni, mert
igen,
most mit kezdjen velük? Gyűjtögeti, porosodnak, majd a fiának sokkal több gondja lesz akkor,
igen,
amikor már ő nem lesz, hogy kihaigálja.
Igen.
Tehát sokkal jobb, hogyha valaki esetleg tud még örülni,
igen,
neki.
Az volt egyébként egy nagyon érdekes dolog, vagy hogy egy ilyen kis személyeset mondhatok hozzá, hogy az én édesanyám pont a darab írás közben halt meg. 9 hónap betegség alatt. És ez pont úgy, ahogy elkezdtem írni a darabot, ő egyre rosszabbul lett, és közben el is ment. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy még azon az ősszel, még amikor még ezt fejeztem be, ezt a drámát, én közben anyukám lakását pakoltam ki, és az értékeit raktam össze. Szóval ez egy nagyon érdekes párhuzam, ami valahogy aztán azt hiszem, hogy bele is került ebbe a szövegbe.
A két ember közötti kapcsolat kezdettől nemhogy nem ellenséges, hanem sokkal inkább baráti, sőt anyai, fiúi viszonnyá kezd alakulni. Van még egy szereplőd, egy nagyon ellenszenves, a főgonoszt megtestesítő szomszéd, aki le akarja nyúlni Edit néninek úgy nagyjából a mindenét.
Igen.
Nélküle is meg lett volna szerintem a két embernek az anya-fiú kapcsolata, vagy ez a generációk közötti kapcsolat, ami nagyon fontos, és mégis beletetted ezt a nőt. Miért?
Hát egyrészt mert egy tipikus karakter, meg azt is éreztem, hogy kell valami, ami egyrészt kizökkenti abból a helyzetből, amiben körülbelül a darab feléig ők eljutnak, mert mint a néni és a betörő, ahogy elkezd közeledni egymáshoz, aztán van köztük egy konfliktus helyzet, ugye, mert megtudja a néni, hogy a betörő is Ausztráliába készül költözni, ahol az ő fia is él, és ezért elkezd neheztelni erre a betörőre, akivel addigra már olyan barátságba került, vagy olyan jó viszonyba került az alatt, az egy óra alatt, amíg ők ott elbeszélgetnek, meg pakolják a cuccokat. És akkor azt éreztem, hogy kell valami, egy valami furcsa helyzet, ami kizökkenti, és újra közös platformra tereli ezt a két szereplőt, és ezért van ez a furcsa, groteszk jelenség, a szomszédasszony, a Franciska, illetve hát ez, hogy akkor van egy ilyen versenyezet, hogy na, akkor ki tudja vinni a cuccokat a lakásból. De ez egy ilyen komédiai elem egyébként, mert az egész darab azon túl, hogy egyébként fajsúlyos kérdéseket érint, de mégis egy ilyen komédiai, abszurd komédiai hangvételben teszi.
Zsuzs Kati Edit néni, és választottál még két szereplőt, ők pedig...
Jánosi Ferenc, aki a betörőt játsza, Bandit, és Búza Tíme, aki a idegesítő szomszédasszonyt, Franciskát játsza. És én mind a kettőjükkel dolgoztam már korábban. Timivel, amikor a Pince Színházban rendeztem a Marvin szobáját, akkor ott találkoztam először, illetve amikor a Bölcsök Enikő emlékére megcsináltuk a Herner Ferike Faterjának a filmváltozatát, aminek a színpadi változatát a Pince Színházban az Enikő rendezte, és amikor ő meghalt, akkor volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy az emlékére filmre vigyük a történetet ugyanazokkal a szereplőkkel. És akkor én ott találkoztam így nagyobb lélegzetvételben a Timivel, meg a Ferivel is akkor dolgoztam. Igazából onnan ismerem őket.
Mi lesz ennek az előadásnak a sorsa? Tehát indulhatunk, Edit néni. Most itt a Rejter Ferenc utcában beszélgetünk, itt van a Dérinél programnak a központi
bázisa.
Innen hova viszitek az előadást?
Igen. Ennek a programnak az a célja, hogy utazó színházi előadásokat hozzon létre, úgyhogy most mi azt szervezzük, hogy országosan tudjuk tájolni az előadást, tehát szeretnénk vele eljutni vidéki művelődési házakba, színházakba. Ez egy ilyen könnyen utaztatható, könnyen szállítható előadás, illetve itt Budapesten a Dante közösségi alkotótérben lesz az előadás. Április 18-án, pénteken, és akkor lehet, hogy még majd, hogyha úgy van, akkor le lesz folytatása is. És az én Facebook oldalamon Kovács Gábor Attila, rendező, író, lehet majd ezt nyomon követni, illetve az editnéni.hu oldalon.
Indulhatunk, Edit néni. A Déri Nép program keretében létrejövő előadás íróját, rendezőjét, Kovács Gábor Attilát hallották. Az ősbemutatóban Edit nénit Zsurs Kati játsza, akit e szerepén túl a Véletlenül írtam egy könyvet című film írónőjéről is kérdeztem, de elsőként Edit néni karakteréről beszélgettünk.
Mit gondoltál erről a darabról, amikor megkeresett téged ezzel Kovács Gábor Attila?
Én először elküldte a darabot, akkor pályázott ezzel a darabbal, és kérdezte, hogy beleírhat engem. Igen, ezek szerint igen. Ez egy nagyon izgalmas téma, nekem is nagyon fontos dolog. Igen. Nagyon sok hasonlóság van. Nagyon furcsa, hogy az ember bekerül egy olyan korba, ezzel még meg kell barátkoznom, amikor ilyen szerepeket játszom, most sorozatban azt kell mondanom hármat, ami az elmúlásról, a gyerekemmel való viszony. Szóval nagyon érdekes, hogy ezek most úgy megtaláltak, nyilván hát a koromnál fogva, és nagyon izgatott, hogy fogjuk tudni megcsinálni, hogy egy kicsit emelkedett, tehát hogy ez egy furcsa, szürreális tér. Valóságos is ez a betűrő, de mégse, hogy mennyi van az én képzeletemben, mennyi a igazi ebből.
Nem nagyon éreztem azt, hogy túl sok nem valóságos elem lenne én. Egyszerűen úgy néztem a darabra, mint ami maga a realitás. Igen. Hogy ez tényleg megtörténhet.
Igen, és hát megtörténik, mert látjuk ezeket a magára maradt embereket, akik tulajdonképpen van nekik családjuk, csak valahol messze. Kezdenek kimenni az életből, de hát látszik rajtuk, hogy még lenne energiájuk, és ha szükség lenne rájuk, akkor ezt tudnák mozgósítani. És hát az is benne van. Csak ilyen apró dolgokat mondok, hát nekem a lakásom borzasztó sok cuccal van tele. És néha megállok középen, és azt mondom, hogy na, ez most szegény gyerekeimnek itt marad. Azért van annyi holmi, mert ezek nekem jelentenek nagyon sokat. És én ezeket nem tudom szanálni, nem tudom kidobni. Majd azt fogja tudni kidobni, majd a gyerekeim, akik nem tudják a történetét egy tárgynak, akkor ki fogják tudni dobni. És ez egy olyan furcsa érzés az ember, hogy hát igen, most már úgy lassan meg kéne könnyítenem a dolgukat.
Edik néni tanárnő volt, most már nyugdíjas természetesen. Nagyon sok ajándéka van a volt tanítványoktól, vagy akár a tantestületi tagoktól, vagy egyáltalán igen. Egy életnek a hordaléka, ami összegyűlik egy lakásban.
Igen, mi neki értékes. Senki másnak nem értékes.
Nippek, bizsúk, mindegyiknek van valami jelentése, de azon kívül, ha rájuk nézzük, akkor tényleg
hát
értékelhetetlen dolgok tulajdonképpen. És éppen minden össze van pakolva, ugye, mert készül Edit néni az öregek otthonába. Először nem nagyon érthető, hogy tulajdonképpen mi végre is vannak ezek a tárgyak így összepakolva, nyilván az öreg otthonban nem fognak ezek elterülni.
Igen, persze.
Kapóra jön a betörő. Vigye el!
És semmi nem kell. Kiderül belőle, hogy ez a két bőrönyi cucc kell, de azon kívül semmit nem akar elvinni magával.
A betörő viszont tulajdonképpen a fia is lehetne.
Hát igen, nem véletlen, hogy néha fogalmam sincs, hogy ő-e vagy nem.
És pont úgy hívják.
És pont így, igen, hát igen, nem véletlen.
És ez a fiú Ausztráliában van a családjával. Edit néni dühös a fiú.
Nagyon, igen. Ezzel sokat beszélgettünk, meg kérdeztem a Gábort, hogy vajon milyen folyamat ez, hogy düh, vagy fájdalom, tehát sok minden van benne, de dühös. És sajnáltatja is magát, hogy ő itt maradt egyedül, és dühös, hogy miért kellett engem itt hagyni egyedül.
Edit néni áldozatnak érzi magát.
Abszolút, igen.
És ugye a betörő egyre szimpatikusabb lesz. Ő lesz a tükör, ő, aki megmutatja a fiú szemszögét, és ez egy nagyon-nagyon fontos fordulópont az előadásban.
És akkor rájövök, hogy én ugyanígy voltam az anyámmal, hát akkor hogy lenne ez másképp az én gyerekemmel? Mindegyiknek igaza van, és egyiknek sem. Tehát igazából mindegyiknek megvan a maga igazsága.
Beszélgessünk még egy dologról. A Véletlenül írtam egy könyvet című film nagy sikerrel megy a mozikban. Ez egy nagyon kedves film,
nagyon.
Amiben neked kulcs szereped van. Ugye van egy főhős kislány, aki 13 éves, elveszítette az anyukáját, és író akar lenni. Azáltal, hogy ír, ki akarja írni magából ezt a fájdalmát, és megtalálni az ő saját helyét kamaszként valahogy az életben. És te vagy az az idős hölgy, aki segít neki írni, tanulni. Fantasztikus a kettősötök ebben
igen.
A filmben.
Nagyon közel éreztem magam. Tehát ez akár lehetnék én is. De az egész környezet olyan, hogy akár itt szeretnék lakni, ahol ott lakom. A forgatási idő első 10 napját ketten együtt töltöttük a villővel. Tehát akkor vettük fel az összes páros jelletünket.
Jó, a Demeter Villő.
Demeter Villő, aki egy fantasztikus kislány.
Amikor például alakítod ezt a karaktert, az idős írónő karakterét, akiben rengeteg szellem van, tudás van, egyszerűen öröm hallgatni
igen.
Őt magát, akkor ez mennyire vagy te ilyenkor?
Életem egyik legfontosabb része volt, hogy tanítsak. Tehát ez nagyon közel áll hozzám. Mindenféle színiskolában tanítottam is, hol drámatörténetet, hol mesterséget, hol mindenféle tanítottam. Tehát nekem ez nagyon fontos. És valószínű, hogy azért is éreztem ezt közel, mert hogy átadja, amit tud, mert igenis az ember vágyik arra, hogy átadhassa, amit tud. És úgy fogalmazza meg, hogy akár egy 13 éves kislánynak is ez feldolgozható és használható legyen. De nem adjuk bizonyos szint alá, tehát nem prüntjög vele, hanem szakmailag nagyon pontosan és minőséget követelve. De lehet, megérzi, hogy hát ennek a gyereknek lehet.
Nagyon sok szeretet van ebben
nagyon.
Az írónőben.
És hát nagyon bezárkózik az elején. Kimaradt a filmből több olyan jelenet, amiből kiderül, hogy ő egy nagyon sikerületlen, kudarcos párkapcsolat után bezárkózott. És amennyit én segítek a kislánynak, annyit segít nekem a kislány. Mert kinyitja nekem is az életet azáltal, hogy mindig jön, és kapcsolatom lesz az élettel és a különböző dolgokkal.
Zsuzs Katit hallották, akit először az Indulhatunk Edit néni című Kovács Gábor Attila darab főhősnőjéről kérdeztem, majd a Véletlenül írtam egy könyvet című Lakos Nóra által rendezett film írónőjéről beszélgettünk. 20 éves jubileumát ünnepi az ország egyik legjelentősebb kulturális intézménye, a Művészetek Palotája. 20 évvel ezelőtt éppen ezen a napon, március 14-én volt az első előadás, és a születésnapot megünneplendő a MÜPA a mostani hétvégét a kerek évfordulónak szenteli. A március 15-e és 16-ai MÜPA 20 generációk ünnepe címre keresztelt eseménysorozat résztvevői olyan művészek, mint Perényi Miklós, Várdai István, Lukács Miklós, Szalóki Ági, Herczko Ágnes, Bognár Szilvia, Kollár Klemenc László, Fassang László, Boldoszki Gábor vagy a Jazzical Trio. Együtt címmel a hazai zenei élet neves muzsikus családjai adnak egy-egy koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán, ahol a Lakatos, a Kelemen, a Berec, a Ránki, a Bogányi, a Balázs és az Olá családdal találkozhatunk. A Mozgásban sorozat előadásain a tánc és a mozgásművészet különböző irányzatait képviselő kiválóságokat láthatunk. A világhírű és műfajteremtő Reszirkel új cirkuszi előadása mellett a magyar folklórnak és a kortárs táncművészetnek is szentel a MÜPA egy-egy felejthetetlen gálaműsort. Az előadások mellett mindkét napon érdemes birtokba venni a MÜPA közösségi tereit is, hiszen az épület a jubileum alkalmából grandiózus kiállító térré vált. Az elmúlt 20 év legemlékezetesebb pillanatait egy hatalmas fényképgyűjteményen és több installáción keresztül bemutató tárlat egyik fénypontja minden bizonnyal a több mint 1200 fényképet tartalmazó távcsővel megtekinthető óriás montázs, valamint azok a speciális QR-kódokkal ellátott képek, amelyeket okos eszközzel beolvasva egy-egy koncert felvételét tekinthetik meg a látogatók. Az ünneplés a hétvége után sem ér véget, hiszen nem csupán a jubileumi kiállítás lesz az év végéig látogatható, hanem az intézmény a jubileumi évben folyamatos meglepetésekkel várja közönségét. A MÜPA vezérigazgatója K.L. Csaba, őt kérdezte. 20 éves a MÜPA. Én azt gondolom, hogy a magyar kulturális életnek abszolút az egyik zászlós hajója. 2005. március 14-én kezdte el a működését, és most egy nagy ünneplés sorozattal emlékeztek erre a nagyon fontos dátumra. Mi lesz pontosan?
14-én van egy koncertünk, de az igazi nagy szülinapi buli 15-16-án van, szombaton és vasárnap. Itt most a két nap alatt 20 esemény lesz, ahol a mi életünket mutatjuk be az elmúlt 20 évet. Úgy, hogy meghívtuk azokat a magyar előadókat, akik itt voltak, vannak velünk. Felépnek olyan családok, mint mondjuk a Bogányi család, Kelemen család, vagy a Berec család, akik különböző művészeti ágakban is jelen vannak, és hát különböző műfajokban, akár a jazz területére az Olá család, és aztán különböző mestertanítványok is fellépnek, az is egy generációs találkozási pont. Legyen szó akár táncról, akár más zenei műfajról. És hát, hogy ünnepi legyen a környezet, készítettünk egy hatalmas kiállítást, ami a MÜPA közterületén lett elhelyezve. Ennek az a címe, hogy 20 év, ezer felejthetetlen pillanat, és azokat a fotókat mutatjuk be, kiválogatva persze, több hónapig keresztül volt ez a válogatás, amik a legnagyobb eseményeket filmjelzik. Ugye nagyon nehéz volt, mert több mint 25 ezer programja volt a MÜPA-nak a elmúlt 20 évben, és hát az azt jelenti, hogy több mint 1 millió fellépő.
Fantasztikus. Ez felfoghatatlan számok ezek.
Így van. És hogyha még abban is belegondolunk, hogy több mint 10 millió látogatója volt ennek a 20 évnek, akkor tényleg elmondhatjuk, ahogy mondtad, hogy egy zászlós hajó projektje lett ez a magyar kultúrának, és én azt szoktam mondani, hogy talán a legfontosabb beruházása a 21. század elejének, mert a létrejöttével gondoljuk bele, hogy 100 évvel azelőtt adták át a Zeneakadémiát. Tehát 100 évig nem történt ilyen irányú fejlesztés. És olyan közösségi terek vannak benne, ahol meg össze lehet jönni, beszélgetni. Tehát ez egy valódi kulturális agóra. És hát ez mutatja, hogy a hűségprogramosaink száma több mint 55 ezer. Ugye viccesen szoktam mondani, hogy a kerület másik büszkesége a Ferencvárosi Tornaklub foci csapatának. Szoktam üzenni, hogy lassan több szurkolónk lesz, mint nekik. És ez azért a kulturális szénában nagy dolog.
Nagyon fontos művészek jönnek ide, világhírű művészek. A fényképeken végig lehet tekinteni, hogy kik jártak már itt. Most volt Zubik Mehtának a koncertje éppen hétfőn. Volt szerencsém látni a világhírű karmestert, de az egyik fényképen látszik az is, hogy 2014-ben is már vendége volt a MIPA-nak.
Így van. Ez a fél évünk azért egy tűzijáték, hiszen olyan előadók léptek föl. Előtte két héttel itt volt William Christie a Lézár Florizonnal, ő a 80. születésnapját ünnepelte, és itt volt a koncertturnének az utolsó állomás, és azt mondta, hogy sehol nem ünnepelték ilyen nagyszerűen.
Itt volt Placido Domingo is.
Hát így van, szóval ez most egy ilyen tűzijáték, és akkor nem mondom itt tovább a sztárparádét. Tehát ugyan a mostani hétvége a csomópont a magyar művészekkel, de körbevesszük őket azokkal a sztárokkal, akiknek nagy része látható a fotókiállításon.
Te itt vagy 20 éve a MIPA-ban, nem igazgatóként kezdted.
Én több mint 20 éve vagyok itt, mert 2004-ben, amikor Kis Imrét kinevezték az elődömet, hogy kezdje el működtetni a házat, akkor megkért, hogy lehet művészeti tanácsadója, majd pedig az opera programok szerkesztője. És hát sajnálatos betegsége miatt 11-ben át kellett vennem az irányítását az egész cégnek. De hát ez fantasztikus 20 év volt számomra is. Találkoztattam azokkal a világsztárokkal, akikkel a szocializmus alatt még annak se volt esélye, hogy a koncertjükre eljussak. És azok most itt mind felléphettek. Tehát mondjuk azt, hogy Maestro Domingóval itt lehettem, és többször ugye rendeztem is őt. 16-ban az a megtiszteltetésért a MIPA-t, hogy kimozdultunk a MIPA-ból, és Paplász Arénában rendeztünk neki koncertet. Tehát, hogy rengeteg olyan esemény volt, ami felejthetetlen élmény.
Sokféle szériátok van, fesztiválokat tartotok. Ahogy megyünk előre az évben, mindig visszatérően megjelennek a különféle ünnepeitek, Wagner napok, Bartók tavasz, Liszt ünnep, 12 féle műfajt bevontatok már, ahhoz képest, hogy komoly zene volt fókuszban az elején. Tehát mindenképpen van egy ilyen expanziós törekvés feltétlenül, ezt fogjátok még folytatni?
A fizikai határán vagyunk, mert a nézőszámunk az átlagos 94% körül van. Hogy tudjunk még tovább lépni, az épület bővítésre lenne szükség. Erre van is elképzelésünk, tervünk, ez persze az országgazdasági helyzetétől is függ. Itt van mellettünk egy parkoló, és ott szeretnénk egy rendezvény és konferencia és kulturális központot létrehozni, ami mi a kettőnek hívunk, mint
a 20. születésnapját ünneplő MIPA-ról K.L. Csaba vezérigazgatóval beszélgettem. A március 15-i és 16-ai MIPA 20 generációk ünnepe című programsorozat egyik fellépője az Olá család lesz. Olá Kálmán és két fia, Olá Krisztián és ifjabb Olá Kálmán. A merítés zárásaként most őket hallgassuk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!